Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál Klavai Richárd, vendégünk ma délután Tóth Zoltán, az Európai Választási Szakértők Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük egy talán triviálisnak tűnő, vagy túl egyszerűnek tűnő kérdéssel. Kiből lehet ma és milyen formában Magyarországon országgyűlési képviselő?
Az alkotmány erejénél fogva minden 18. életévét betöltött nagykorú magyar állampolgár, akinek a lakóhelye Magyarországon van, elvileg lehet országgyűlési képviselő. De természetesen a 8 millió választásra jogosultból ehhez a számhoz viszonyítva maroknyi embernek van reális esélye, konkrétan 386 főnek, hogy parlamenti képviselő legyen. Azonban itt a 386 képviselő között is különbséget kell tenni, aszerint, hogy melyik választási rendszer indul, és a választópolgárok eltérő módon szavazhatnak rájuk. A legegyszerűbb dolog, hogy az ország 176 egyéni választókerületben áll, az itt induló jelöltekből, az első fordulóból az lesz országgyűlési képviselő, aki megszerzi a választókerületben leadott szavazatoknak több, mint a felét. Egy feltétel van, hogy a választópolgárok több, mint a fele szavazzon. Amelyik, ugye ezt matematikailag is csak egy jelölt tudja ezt a feltételt teljesíteni, aki ezt teljesíti, az képviselő lesz. Amennyiben második választási fordulóra kerülne sor, mert egyik jelölt sem kapja meg a szavazatok több, mint a felét, tehát több, mint 50%-ot, vagy nem szavaz a választópolgárok több, mint 50%-a, akkor második választási fordulóra kerül sor.
Milyen csatornák, milyen megoldások lehetnek még? Tehát, hogy ez az egyéni, ez az egyéni választókerületi.
A listás választásnak két fajtája van a magyar parlamentben. Az egyik az úgynevezett területi lista, amely egy technikai név, egy összefoglaló név. Fővárosi lista, egy, vagy a 19 megye. Itt a választópolgárok közvetlenül a pártokra adják le a szavazatukat. Ez egy relatív többségi rendszer, azonban itt tehát az a lista kapja a legtöbb mandátumot, amely a legtöbb szavazatot kapja. Azonban itt is van egy feltétel, hogy a választópolgárok több, mint a fele szavazzon. És ekkor az elért szavazatok száma szerint a területi listáiról a pártoknak a legtöbb szavazatot elért pártok az egy mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatok száma szerint kapják erősorrendben a mandátumokat. A harmadik fajta képviselői helyre a választópolgárok közvetlenül nem szavaznak. Ennek az a neve, hogy országos lista. Az országos listára azok a szavazatok kerülnek át másodlagos értékelésre, amelyek az egyéni választókerületben, illetőleg a területi választókerületben nem eredményeztek mandátumot. Erre a célra a választási törvény, hogy az úgynevezett vesztes szavazatok vagy töredék szavazatok számára a választási törvény legalább 58 mandátumot tart fenn.
A 386-ból.
A 386-ból. Tehát, hogyha most összeadjuk ezeket a számokat, 176 egyéni választókerület, legalább, vagy legfeljebb 152 területi listás mandátum, amely ugye 20 területi választókerület között oszlik meg, és végül az országos listára legalább 58 mandátum. Így tehát azok a pártoknak egy köre, amelyek egyébként nem kapnának mandátumot, mint egy vigaszágon, hogy egy sportos hasonlatot kenuból vagy párbajtőrből hozzunk, vigaszágon mégis parlamenti mandátumhoz juthatnak.
Ugye most a jelöltállítás időszakában vagyunk, tehát lehet, hogy egy picit előbbről kellett volna kezdenünk, és lépjünk oda-vissza. Kiből lehet jelölt? Mi kell ahhoz, hogy valaki országgyűlési képviselő jelölt lehessen?
Az alkotmány tartalmazza ezt a szabályt is, tehát bármely nagykorú magyar polgár, akinek Magyarországon lakóhelye van, és nincs eltiltva a közügyektől, ő jelöltként indulhat a választáson. Azonban itt különbséget kell tenni az úgynevezett független jelöltek és a pártjelöltek között. Független jelölt bárki lehet, ide egy elhatározás szükséges, és egyfajta minimális társadalmi támogatás, hogy legyenek mégis ismerősei, barátai, aktivistái, aki az ő politikai, a független jelölt politikai nézeteit támogatják, és ebben az esetben saját elhatározásából, ha indult, összegyűjtött 750 ajánlószelvényt, akkor képviselő jelölt lesz, felkerül a szavazólapra, és április 11-én szavazhatunk rá. A pártjelölteknél egy kicsit más a helyzet. Mert a pártjelölteknél az is szükséges, az adott indulni kívánó személy elhatározása mellett, hogy a párt egyetértsen azzal, hogy az ő jelöltje legyen. Tehát ez egy alkú, vagy egy kompromisszum, egy egyesség, hogy én szeretnék ennek a pártnak a nevébe indulni, de a pártnak is vannak jogai, hogy megválogassa, hogy az ő nevében kit enged jelölti státuszhoz. Innét kezdve a mechanizmus ugyanaz, mint a független jelölteknél, ajánló szelvényeket kell gyűjteni, és ha ezek száma érvényesen eléri a 750-et, akkor a pártjelöltek is felkerülnek a listára. A magyar alkotmány rendelkezése szerint független jelöltön és pártjelöltön kívül más társadalmi szervezetek képviselői nem indulhatnak a választáson, mégpedig abból a megfontolásból kiindulva, hogy az alkotmány első paragrafus második bekezdése megjelöli, hogy Magyarországon a közhatalomért a pártok indulhatnak el, ez alól egy alkotmányos kivétel van, ez a független jelölt, amely státusz bármely választópolgárt megillethet.
Mielőtt a választási rendszernek a rejtelen, hogy tovább mennénk, egy picit azt tekintsünk ki a határainkon túlra. Mennyire tipikus ez a rendszer? Melyik európai rendszerre hasonlít leginkább, vagy másként is nézhetjük, milyen elemekből épült össze ez a rendszer annak idején?
Magyarország körülbelül 400 évvel ezelőtt az úgynevezett porosz utas jogfejlődés útján indult el. Tehát mindazok a, ugye ez a Habsburgokkal való együtt élésnek a következménye, azok a példák, amelyeket a magyar állam és jogfejlődés átvett külföldről, ezek leginkább a német-római császárságból származtak. Ez egy hagyomány, amely egyébként a mai napig kimutatható, például a választási törvénybe, mert a legközelebb a magyar választási rendszerhez a német megoldás áll. Az is egy kétszavazatos rendszer, ugyanúgy, mint a magyar választási rendszer, az is törekszik az arányosságra, mint a magyar, egy icipicit arányosabb választási rendszer, mint ami nálunk van. Tehát ez volt a kiindulás. Azonban az elmúlt 20 évben a magyar parlamenti pártok megkíséreltek több más nyugat-európai mintát is beépíteni, összességében azonban ezek sikertelenek maradtak. Tehát például a belgák által erőteljesen alkalmazott úgynevezett preferenciális rendszer, ahol nem csak a pártra szavazhat a választópolgár, hanem a párton belül a jelölteket is saját kezűleg erősorrendbe állíthatja, illetőleg voltak elgondolások, hogy esetleg pluralizálni a választójogot a gyermekek száma vagy ingatlanok száma alapján, ezek sem lettek sikeresek. Tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar választójogi rendszer egy történelmi hagyomány alapján a némethez áll a legközelebb. Azonban én föltenném azt a kérdést is, hogy vannak-e olyan államok, amelyek a magyar választási rendszerből tanultak.
Vannak
szép számmal, de gyakorlatilag az egész régiót ide sorolhatjuk, hiszen az 1989-ben megszületett magyar választási törvény az első volt a rendszerváltó országban, országok között, de sokan példának tekintették. Azonban ennyire bonyolult választási rendszer sehol végül is nem jött létre, de én ezt a bonyolultságot csak a pártok szempontjából tekintem annak. Az emberek számára nem bonyolult a választási rendszer. Két szavazólap van, az egyikkel egyéni jelöltre, a másikkal listára lehet szavazni. A pártok dolga, akik egyébként ugye a hatalomért folytatják a versenyt, hogy a bonyolultságot megvertsék. Az emberek számára nem bonyolult a magyar választási rendszer.
Ha már a pártoknál tartunk, és a bonyolultság szóba került, mennyire tudják, mennyire látják át ön szerint a pártok, mennyire tudják tervezni a kampányukat, a stratégiájukat? Ugye körülbelül egy héttel ezelőtt itt az Arena című műsorunkban Mráz Ágoston Sámol arról beszélt, hogy a mandátum becslés például a választási rendszernek a bonyolultsága, vagy az összetettsége miatt meglehetősen nehéz, tehát nehéz azt kiszámolni, hogy egy párt milyen pozíciókba fog jutni, akár a közvéleménykutatások, akár már a leadott szavazatok ismeretében is, ugye néhány napnak el kell telni, mire kialakul a mandát a parlamentnek az összetétele. Szóval, hogy mennyire tudnak igazodni ön szerint a pártok? Tudnak-e tervezni és sakkozni előre?
A magyar pártok, de különösen a parlamenti pártok abszolút módon megtanulták a magyar választási rendszert. Tehát őket nem érheti meglepetés, a taktikájukat is nagyon jól tudják ehhez igazítani, azonban ezt legtöbbször nem osztják meg a közvéleménnyel. Említette a közvéleménykutatási adatokat. A jelenleg folyó közvéleménykutatási adatok szakmailag teljesen alkalmatlanok arra, hogy abból bármilyen következtetést levonjunk, de ennek csupán az az oka, hogy nincs a piacon olyan fizetőképes erő, amely megfelelő mennyiségű közvéleménykutatást megrendelne. Az Akadémia Statisztikai Bizottsága szerint, amelyet egyébként az egész nemzetközi mezőny megerősít, ahhoz, hogy egy választási eredményt jól meg tudjunk jósolni, akár bonyolult, akár egyszerű választások esetén is, a szavazók mintegy 3%-át kell megkérdezni. Most a 8 milliónak vegyük a 3%-át, jó, rendben van, nem jön el mind a 8 millió, de 5 millió, és ennyien el is fognak jönni, tehát 5 milliónak kéne venni a 3%-át. De mivel a közvéleménykutató cégeknek nincs elég pénzük, és megrendelés sem kapnak, ezért 1000 fős mintán gyakorlatoznak. Tehát ezt túlzottan nem szabad megalapozottnak tekinteni. Illetőleg, ha ez a közvéleménykutatás még el is érne a számosságot illetően a 3%-ot, akkor is az országos lefedettségbe a 176 egyéni választókerületre ki kellene, hogy terjedjen, és hát sajnos erre sincs pénze a közvéleménykutató intézeteknek. Tehát nem azért nem sikerül megjósolni a választási eredményt, mert ez valami, nem tudom, szörnyű bonyolultság, hanem azért, mert nincs elég pénz, akivel ezt a kutatást korrektül le lehetne folytatni.
Ugye amikor itt választási eredményről beszél, akkor ugye a mandátumok számáról, illetve a parlament összetételéről beszélünk, nem a feltétlenül szavazati arányokról. Mihez tudnak akkor így igazodni, hiszen ugye hetek óta tart a vita, hogy vajon ez a választási rendszer kinek kedvez, milyen jellegű politikai erőknek, ugye a nagypártoknak, vagy a kispártoknak. Nyilvánvalóan ez a vita valahogy eldönthető. Ön mit gondol? Kezdjük talán innen ezt a részt, hogy kinek kedvez igazából ez a rendszer?
A magyar választási rendszer határozottan a nagyobb pártoknak kedvez. De arra is világosan figyelni kell, hogy nem kizárólag a nagypártoknak kedvez, tehát a kispártoknak is van esélyük, hogy bejussanak a parlamentbe. Csak a legtriviálisabb dolgot mondjak. A magyar választási törvény ismeri a közös és kapcsolt lista intézményét. Tehát, hogyha a kispártok politikailag képesek volnának összefogni, és közös listát, vagy kapcsolt listát indítani, abszolút versenyképesek lennének a nagypártokkal. De mivel belőlük hiányzik az együttműködés szándéka, így önmagukat atomizálják, és teszik ilyen értelemben versenyképtelenné a nagypártokhoz képest. Egyébként nem véletlen, hogy a nagypártok közül már 2006-ban is voltak olyanok, amelyek közös listát indítottak. Tehát a nagypárt visz a hátán egy kis pártot, mégpedig épp a szavazatok minél inkább maximalizálása érdekében. Ha most matematikailag nézzük, akkor ugye annak a pártnak van egyáltalán esélye bekerülni a parlamentbe, amely legalább 7 megyében területi listát tud indítani. Hogyha ezt összeszámolgatjuk, akkor országosan mindössze 10.500 ajánlószelvény összegyűjtésére van szükség. Na most ezt ahhoz viszonyítjuk, hogy az országba kiosztásra kerül 8 millió ajánlószelvény, akkor ez ugye nem egy komoly szám. A probléma itt ott van, hogy a kispártoknak kicsi a logisztikai képessége. A kicsi logisztikai képesség részben azon alapul, hogy kevés a pénzük, amit a kampányra fordítanak. Na de látjuk, hogy a kispártok között is vannak nagyon aktív és csupán papíron létező pártok. Tehát az a kispárt, amelyik képes egy társadalmi támogatottság összegyűjteni, annak van esélye, hogy bekerüljen a parlamentbe. Egyébként, ha megnézzük, ugye 1990-ben 64 párt indult a mandátumokért, és 6 párt került a parlamentbe. A induló pártok száma az elmúlt 20 évben fokozatosan csökkent, azonban most erre a választásra számos új és új párt jelenik meg, és indul a mandátumokért a harcba.
Ugye 41 néhány jelölő szervezet van, azt hiszem, hogy már a listán.
Így van, de még ezeknek a száma növekedni fog, még most is újabb 3-4 bejelentés történt. De nem kell szembeködősdét játszani. A magyar választási rendszer a nagy pártoknak kedvez, de nem zárja ki a kis pártokat. És ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert a választási rendszer akkor korrekt és demokratikus, ha lehetőséget ad a új parlamenti pártok bekerülésére. És íme éppen most állunk ott, hogy egy új parlamenti párt áll a kapuba, és lehet, hogy két eddigi parlamenti párt kiesik. Tehát a megújulási, az innovatív képességet kell, hogy a választási törvény biztosítsa.
Ha most pusztán szakmailag, jogilag, alkotmányossági igen. szempontból nézzük, akkor jó az, hogy már a jelölt állításnál, ugye itt az ajánlószervények összegyűjtésénél van egy előzetes szűrő? Illetve nem lehetne, vagy lehetne más jellegű szűrőket alkalmazni?
Lehetne más jellegű szűrőt, sőt, a világban vannak olyan országok, ahol semmilyen szűrő nincsen. Én például ezt Kanadába kipróbáltam, bementem egy választási bizottságba, és mondtam, hogy én szeretnék képviselő jelöltként indulni, és írjanak fel a szavazólapra. És nagyon komolyan vettek, leültettek, elmagyarázták, milyen a jelölés rendszere. A végén kérték a ottani személyi igazolványomat, hogy kanadai állampolgár vagyok-e, és mivel nem az voltam, ezért mondták, hogy uram, ön nem indulhat.
De csak ezért nem.
De csak ezért nem, mert ott bárkit fölírnak. Azonban azt is világosan látni kell, hogy a politikai kultúrában ott náluk még nem fordult elő, hogy egy olyan képviselőt, jelöltet megválasszanak, aki még nem vett részt a közéletbe. Na most valószínűleg ez Magyarországon nem így van, mert nagyon magas a nem szép szóval, de a vakon szavazóknak a pártja, tehát aki még a szavazókörbe belépve sem tudja, hogy kire húzza be az X-et. Valószínűleg egy kis időnek még el kell telnie, hogy egy tudatosabb felkészülés legyen a polgárok részéről a választásokra. De nincs ennek akadálya. Tehát ha parlamenti pártok megegyeznek kétharmaddal, hogy olyan személyek is felkerülhessenek, hogy ne kelljen jelölt ajánló szelvényt gyűjteni, ennek alkotmányosan nem volna akadálya.
Pusztán a politikai kultúrával kapcsolatos fenntartások akadályoznák ezt ön szerint? Hogy a pártok ebben megegyezzenek?
Ez az egyik elem, ez mindenképpen benne van, de a másik, hogy a magyar jelölési rendszer is a nagyobb pártokat részesíti előnybe. Na most világosan látni kell, hogy ez a választási törvény 1989-ben készült. Akkor a potenciális 64 párt, aki elindult a harcba a mandátumokért, tessék elképzelni, hogyha nincsenek ilyen lépcsőzetesen nehezedő feltételek, és mondjuk bekerül 20 párt a parlamentbe, mint ahogy bekerült Lengyelországba, vagy más országokba. Hát ott a kormányzás fizikai képtelenség. De azóta megváltozott a magyar politikai intézményrendszer, tehát amely választási törvény jó volt, és előremutató volt, és stratégiailag helyes irány volt 1989-ben, az 20 év elteltével lehet, hogy módosításra szorul. Azonban nem a szakértők dolga, hogy ezt a módosítást akkor elvégezzék, nekik csak javaslatokat kell tenni. A magyar parlamenti pártok felelőssége az, hogy az elmúlt 20 évben nem vizsgálták fölül érdemben sem a választás anyagi, sem eljárási szabályrendszerét.
Ennek egyébként elérkezett az ideje, hogyha most ön szakértőként tekint erre 20 évre?
Én szerintem már régen elérkezett ennek az ideje. Hiszen ugye a magyar politikai intézményrendszerben nagyon hosszú időn át a sok pártrendszerből egy erőteljes két párti, vagy két pólusú pártrendszer kialakulásának voltunk tanúi. Ez pedig a kétpólusú pártrendszer joggal veti fel társadalmilag, politikailag egy többségi, nem arányos választási szisztéma bevezetését. A parlament azonban nem tett semmit, most pedig úgy látszik, mintha megváltozna ez a szituáció, és sok kicsi új parlamenti párt keletkezett, tehát most megint, mintha a több pártrendszer, a sok pártrendszer irányába fejlődnénk. Itt egy döntő vizsgapont lesz a 2010-es parlamenti választások. Meglátjuk, hogy valóban egy hárompárti parlament lesz-e, vagy esetleg több kisebb párt is az 5%-os küszöböt át tudja lépni.
Lehet az egyébként egy választási rendszernek a feladata, a küldetése, hogy segítsen a politikai sokszínűségnek a kialakulásában?
Ez egy nagyon jó kérdés, én teljesen egyetértek önnel. Valóban. Az arányos választási rendszerek a kormányok szempontjából akkor szoktak felvetődni, amikor az abszolút többség megnyerésére nincs reményük. És ilyenkor taktikai okként bevetik, ugye, hogy akkor a következő ciklusba is bekerüljenek a parlamentbe, hogy legyen arányos. Azonban a társadalom sokszínűségét, ezt egy belga elmélettel tudnánk igazolni, amelyik azt mondja, hogy olyan legyen a választási törvény, hogy a tükörképmást tartsa a társadalom elé a parlament összetétele és a társadalom politikai tagoltsága. Ha a társadalom nem saját maga tagoltságát látja vissza a parlamentbe, az már nem túlzottan igazságos.
Van ön szerint arra esély, hogy mondjuk a 2010-es választások után a parlament egy ilyen felülvizsgálatot tartson és hozzányúljon érdemben a választási törvényhez?
Az elmúlt 20 év tapasztalataiból indulok ki, akkor nincs. Azonban én mindig bízom mindig az új kormányba, hogy talán egy fél év elteltével napirendre tűzi a választási törvény módosítását, hiszen ez az indokolt, hogy áttekintsük, látjuk, vannak anomáliák, amiken úrrá kellene lenni. Azonban a választópolgároknak nincs okuk az aggodalomra. Ez a mai választási törvény tisztességgel normálisan biztosítja, hogy a saját politikai véleményük érvényesüljön a választások keretében.
Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést Tóth Zoltánnal, az Európai Választási Szakértők Szövetségének elnökével. Tartsanak velünk továbbra is!